Az alak a folyosó végén. Két férfi jelent meg egyszerre az Adelphi Apollo színház mögött végigfutó fedett átjáró két végén. Adelphi londoni városrész. Készülődött már az este, a napfény opálos csillogása láttetszően ragyogott az utcák felett, az átjáró folyosó meglehetősen hosszú és sötét volt. Az egyik férfi a másikat csak mint fekete árnyékot pillanthatta meg a folyosó túlsó végén. Mégis felismerték egymást, sötét körvonalaik ellenére is, mert mindketten feltűnő külsejek voltak, és gyűlölték egymást. A fedett átjáró folyosó egyik vége Adelphi egyik meredek utcájába torkollott. A másik vége pedig egy teraszra nézett, merről a napkeltét visszatükröző folyóra nyílt kilátás. Az átjáró folyosó egyik oldala kopárfal volt, mely tulajdonképpen egy tönkrement, bezárt vendéglő épületét támasztotta meg. A folyosó másik falából két ajtó nyílt, de egyik sem olyan, mint amit rendszerint színpadi bejáratnak szoktak nevezni. Különös és magánjellegű színpadi bejáratok voltak ezek, egészen kiváló szereplők részére. Ebben az esetben az aznapi Shakespeare előadás sztár színésze és színésznője használták. Ilyen kiváló személyiségek többnyire rendelkeznek ilyen külön ki- és bejárattal, hogy barátaikkal összejöhessenek, vagy pedig kikerüljék azokat. Az említett két úr minden esetre ilyen barát volt. Látszott, hogy ismerik ezeket a bejáratokat, tudják, hogy megnyílnak számukra, és mindketten egyforma nyugalommal és biztonsággal közlekedtek. Miután a folyosó távolabbi végéről jövő férfi gyorsabban lépkedett, úgy szólva mind a ketten egyszerre érkeztek meg a titkos színpadi bejárat elé. Udvariasan köszöntek egymásnak, vártak egy pillanatig, aztán aki gyorsabbnak járt, látszott, kevesebb türelemmel rendelkezett, bekopogtatott az ajtón. Ebben és minden egyéb vonatkozásban a két férfi tökéletes ellentéte volt egymásnak. De egyik sem volt kevésbé értékes a másiknál. Mint magánemberek, mindketten csinosak, tehetségesek és népszerűek voltak. A nyilvánosság előtt mindketten elsősorban szerepeltek. De egyéniségük, jó külsejüktől a dicsőségükig, más-más, szinte összehasonlíthatatlan volt. Sir Wilson Seymour köztudomás szerint számos vonatkozásban nagy fontosságú szerepet játszott. Minél többet jelent meg valaki, különféle hivatásbeli szakmák belsőbb, vezetőköreiben, annál többet találkozott Sir Wilson Seymourral. Ő volt az egyetlen értelmes ember 20 féle értelmetlen bizottságban, bármely tárgy megvitatására ült is össze, kezdve a Királyi Akadémia reformjától a bimetallizmusig. Különösen művészeti kérdésekben volt mindenható. Annyira páratlan volt a maga nemében, hogy senki sem tudta volna eldönteni, hogy arisztokrata-e inkább, aki felkarolta a művészetet, vagy pedig nagy művész, akit arisztokraták karoltak fel. A legtöbb ember, ha csak 5 percig beszélgetett is vele, egész életére befolyása alá került. Megjelenése a szószoros értelmében disztingvált volt, konvencionális, de egyéni jellegű. Magas cilindere tökéletesen megfelelt a legújabb divatnak, mégis teljesen különbözött más emberek kalapjaitól. Talán valamivel magasabb volt, ami egyúttal alakjának magasságát is növelte. Karcsú termete kissé hajlott volt, de azért nem látszott gyengének. Haja ezüst szürkén csillogott, mégsem nézett ki öregnek, hosszabb hajat viselt, mint szokás, mégsem hatott nőiesnek, göndör volt ez a haj, és mégsem tűnt fel úgy, mintha kigöndörítették volna. Hegyesre nyílt szakál a férfiasabbá és daliásabbá tette. Ez a szakál épp olyan volt, mint amilyeneket Velakvész festett azokra az öreg admirálisokra, amelyekkel Sir Wilson Seymour teleaggatta házának falait. Szürke kesztyűje egy árnyalattal kékesebb, ezüst gombos sétapálcája egy árnyalattal hosszabb volt azoknál a kesztyüknél és sétapálcáknál, amelyeket színházban, éttermekben ide-oda csapkodnak és forgatnak. A másik úr nem volt olyan magas, de alacsony sem. Csinos és tekintélyes férfiú benyomását keltette. Az ő haja is göndör volt, de szőke és rövidre nyírott. Ez a haj olyan kemény koponyát takart, amelyről állítólag Chaucer azt állította, hogy ajtók betörésére is alkalmas. Egész testtartása és bajusza katona emberre vallott. Tekintete azonban tengerészeket jellemző, különös, nyílt és átható tekintet volt. Arca meglehetősen négyszögletes, állkapcsa négyszögletes, válla négyszögletes, sőt, még kabátja is négyszögletes volt. Úgy, hogy az akkori karikatúra rajzolás vagy stílusában Mr. Max Birbou, mint Euclidész negyedik könyvének megtestesítőjét ábrázolta. Lábjegyzet az illető híres angol karikatúra rajzoló a század elején. Lábjegyzet vége. A második úriemberünk is közéleti szerepet játszott, bár teljesen másfajta sikerei voltak. Ha nem is tartozott valaki a legjobb társasághoz, azzal mégis tisztában volt. Kicsoda Cutler kapitány, kinek nevéhez Hongkong ostroma és a nagy átkelés Kínán keresztül elválaszthatatlanul hozzáfűződött. Elkerülhetetlen volt, hogy az ember hírét ne hallja. Minden levelező lapon ott díszelgett az arcképe. Minden második képes újság közölte térképeit és csataleírásait. Minden második varietében énekelték a tiszteletére szerzett dalokat, és minden kintornás azokat nyekergette. Hírneve bár mulattóbb, mégis tízszerte elterjedtebb, népszerűbb és közvetlenebb volt, mint a másiké. Pedig a valóságban sokkal kevesebb hatalma volt Angliában, mint Sir Wilson Seymournak. Egy idős szolga vagy kellékes nyitott nekik ajtót, akinek fonnyat letört arca, alakja, kopott fekete kabátja és nadrágja, különös ellentétben állt a nagy színésznő öltöző szobájának ragyogó berendezésével. Rengeteg tükör volt itt elhelyezve. Ezek különféle visszaverődési szög alatt tükrözték vissza a valóságot. Úgy csillogtak ezek a tükörlapok, mint egy óriási gyémánt csiszolt lapjai, és a belépőben azt a benyomást keltették, mintha egy gyémánt belsejébe lépett volna be, ha ez ugyan egyáltalán lehetséges volna. A fényüzés néhány virág, néhány színes párna és néhány színes jelmezdarab képviselte. Mindez a tükrökben megsokszorozódott, s az ezer egy éjszaka meseinek szertelenségéhez hasonlított, folytonosan táncolt és helyet változtatott a szerint, amint a csoszogó szolga elhúzott a faltól egy tükröt, vagy pedig visszatolt egyet. Mindketten nevén Parkinsonnak szólították a kopott szolgát, és Miss Aurora Rome néven kérdezősködtek a hölgy felől. Parkinson azt felelte, hogy a másik szobában van, de majd előhívja. Mindkét látogató arca elborult, mert a másik szoba annak a színésznek volt a külön szobája, akivel Miss Aurora Rome együtt lépett fel. Márpedig a színésznő abból a fajtából való volt, aki nem kelt égő bámulatot anélkül, hogy égő féltékenységet ne ébresztene. Körülbelül fél perc múlva megnyílt a belső ajtó, és úgy lépett be rajta, ahogy a magánéletben szokott. Még a hallgatása is jól megérdemelt tapsviharhoz hasonlított. Különös, zöldesben játszó pávakék ruhát viselt. A ruha sejme úgy fénylett, mint azok a kék és zöld fémlapocskák, melyekben gyermekek és esztétikusok szoktak gyönyörködni. Nehéz, barna hajjal körülvett bűbájos vonzó arcocskája nagy veszedelmet jelentett a férfiaknak, de elsősorban fiúknak és őszülőuraknak. Kollégájával, a nagy amerikai színésszel, a Szent Ivánéi álom különlegesen költői és fantasztikus előadásával remekeltek, melyben természetesen ők játszották a főszerepet. Titániát és Oberont. Ez a zöld jelmez az álomszerű tüneményes díszletek között, a mesebeli tánclépésekben közeledő tündérkirálynő egészen kivételes egyéniségét jutatta kifejezésre. De ha fényes napvilágnál állt valaki ezzel a nővel szemben, minden férfi csak az arcát nézte. Mindkét férfit ugyanazzal a ragyogó és igéző mosolyjal üdvözölte, amelyel minden férfit ugyanolyan veszedelmes távolságban távol tartott magától. Cutlertől néhány szál virágot kapott, amely ugyanolyan trópikus és drága volt, akárcsak győzelmei. Sir Wilson Seymour másfajta ajándékot hozott, amelyet ez az úr bizonyos hanyag nem törődömséggel ajánlott fel neki, miután nevelésével ellenkezett volna, hogy túlzott buzgalmat mutasson. Különc voltával nem fért volna össze, hogy valami olyan kézenfekvő dolgot ajándékozza, mint például egy virágcsokor. Egy kis csekélységet szedett fel, így fejezte ki magát, mely meglehetősen különleges. Antik görög tör volt ez, a mükénéi korból. Tézeusz és Hippolyté az ő idejéből. Mint minden hősi fegyver, ez is részből készült, és még mindig elég éles volt ahhoz, hogy bárkit megsebezzen. Neki tulajdonképpen levélszerű formája tetszett meg, amely olyan tökéletes volt, mint valami görög váza. Ha Miss Romét bármi kevéssé is érdekelne, vagy hasznát vehetné, színdarabban reméli, hogy... A belső ajtó megnyílt, és egy hatalmas alak jelent meg, aki a lehető legnagyobb ellentétben állt, nemcsak a magyarázkodó Seymourral, hanem Cutler kapitánnyal is. Közel 6 láb magas volt, és több mint színpadias izomzattal rendelkezett. Isidore Bruno Oberon, pompás párducbőr jelmezében és aranybarna ruházatában úgy festett, mint valami barbár istenség. Egy vadász lándzsára támaszkodott, amely a nézőtérről vékony ezüstös pálcának látszott, de a kicsi és túlzsúfolt szobában veszedelmesen egyszerű és fenyegető fegyvernek tűnt. Élénk fekete szemei tüzesen villantak ki bronz arcából. Minden szépsége ellenére kiálló pofacsontjai és elővillanó fehér fogai bizonyos dél-amerikai ültetvényekről való származására engedtek következtetni. Aurora, kezdte azon a mély hangon, amely a színpadon, mint valami szenvedélyes dobszó, mindig annyira meghatotta a közönséget. Akar-e? Hirtelen elakadt a szava, mert abban a pillanatban egy 6. alak jelent meg az ajtónyílásban. Ez az alak annyira nem illett a környezethez, hogy már szinte komikus volt. Igen, alacsony emberke volt ez a kis római katolikus pap, aki fekete reverendájában tekintettel Aurora és Bruno jellemezére olyannak tűnt, mintha valami fából faragták volna. Ő azonban úgy látszott, hogy nem vette észre ezt az ellentétet, hanem közömbös udvariassággal megszólalt. Úgy hiszem, értem, küldött Miss Aurora. Éles eszű megfigyelő észrevehette volna, hogy a szobában uralkodó ideges feszültség fokozódott ettől a váratlan megszakítástól. A pap megjelenése azokban a férfiakban, akik a szerelmes vetélytársak gyűlöletével állták körül a nőt, azt az érzést keltette, mint amikor egy ember zuzmarás kabátban lép be egy túlfűtött szobába, és a szoba egyszerre izzó kemencéhez hasonlónak tűnik. Annak az egy embernek jelenléte, aki nem volt belé szerelmes, növelte Miss Romban azt a tudatot, hogy a többiek mind szerelmesek bele, és pedig elég veszedelmes módon. A színész az elkényeztetett gyermek és egy vadember étvágyával, a katona az akarat emberek egész egyszerű önzésével, Sir Wilson Seymour egy öreg hedonista napról napra kitartóbb, megmakacsodott szenvedélyével. Sőt, még a nyomorult kis Parkinson is, aki már diadalai előtt ismerte, szemével és lépteivel egy kutya néma hűségéhez hasonlóan követte őt a szobán keresztül. Ugyanez az éles megfigyelő azonban még valami mást is, ennél sokkal érdekesebbet is megfigyelhetett volna. Ugyanazt, amit a kis fekete Noé, mármint a kis római katolikus pap, akiből úgy látszik nem hiányzott a furfang, meglehetős, de elfojtott derültséggel vett tudomásul. Nyilvánvaló volt, hogy a híres Aurora, aki bár egyáltalán nem fogadta közömbösen a másik nem hódolatát, ebben a pillanatban az összes tisztelőitől szabadulni szeretett volna. Egyedül akart maradni ezzel a férfivel, aki nem tartozott bámulói közé, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ahogy a többiek. Mert tagadhatatlan, hogy a papocska ugyancsak élvezte és bámulta azt a határozott női diplomáciát, amellyel feladatához fogott. Talán csak egyetlen dolog volt, melyhez Miss Aurora igazán értett, és ez az emberi nem fele, a másik fele. A papocska megfigyelte annak a napóleoni hadjáratnak szabatos gyorsaságát, melyel mindenkit eltávolított anélkül, hogy bárkit is kitett volna. Bruno a nagy színész, annyira gyerekes volt, hogy nem volt nehéz őt elküldeni, bár duzzogva, ajtót csapkodva ment el. Cutlernek, a brit katonának vastag volt a bőre, ami a szellemieket illeti, de nem sokat tudott, azonban a jó modor nagyon fontos volt számára. A célzásokat ugyan általában nem vette tudomásul, de inkább meghalt volna sem, hogy a nő óhajainak ellent mondjon. Ami az öreg Seymourt illeti, ő más bánásmódot igényelt. Ő maradt legutoljára. Elmozdítására csak egyetlen mód volt, mint régi baráttal, bizalmasan sejtetni vele az eltávolítás indokait. A pap őszintén bámulta Miss Rome-t, amint ezt a három célt ügyesen, egy-egy jól megválasztott cselekedettel el is érte. Odalépett Cutler kapitányhoz, és a legelbűvölebb hangján így szólt. Ezek bizonyára az ön kedvenc virágai. Éppen ezért nagy becsben fogom őket tartani, de ugyebár nem teljes ez a csokor az én kedvenc virágom nélkül. Kérem, menjen át a legközelebbi sarkon lévő virágüzletbe, és hozzon nekem gyöngyvirágot. Akkor aztán ez a csokor igazán remek lesz. Ezzel diplomáciájának első tárgya, a dühöngő Bruno kidobása hamarosan sikerült. A művész ugyanis lándzsáját, mint valami jogart, fejedelmi mozdulattal éppen átnyújtotta a szánalmas Parkinsonnak, hogy aztán egy párnázott karosszékben helyezkedjék el, akár csak egy trónuson. De a vetélytársához intézett nyílt felszólítás hallatára opál szemgolyóján egy rabszolga érzékeny szemtelensége villant fel. Egy pillanatra összeszorította hatalmas barna öklét, majd hirtelen kinyitotta az ajtót, és eltűnt saját lakosztályában. Ez alatt azonban Miss Rome-nak a brit hadsereg mozgósítására tett kísérlete nem ment olyan könnyen, mint ahogy remélni lehetett. Cutler feszesen gyors mozdulattal és kalap nélkül az ajtó felé indult, mint egy parancsszóra. De talán Seymournak az egyik tükörhöz támaszkodó alakjában és hanyagtartásában volt valami, ami Cutlert megállásra kényszerítette. Ide-oda forgatta fejét, mint valami tétovázó buldog. Meg kell mutatnom annak az együgyű embernek, hogy merre menjen, suttogta Seymournak Miss Aurora. Ezzel kiszaladt a küszöbre, hogy a távozó vendéget siettesse. Seymour elegáns és hanyagtartása dacára is erősen odafigyelt. Megkönnyebbülést érzett, mikor hallotta, hogy a hölgy még néhány utasítást kiállt a kapitány után. Akkor azonban hirtelen megfordult, és nevetve végig szaladt a folyosó másik vége felé, arra, amely a Temze felé nyílt. Egy-két perc múlva Seymour homloka újra elborult. Egy olyan embernek, mint ő, annyi vetélytársa van, és eszébe jutott, hogy a folyosó végéről ajtó nyílik Bruno magánlakásába. De azért nem feledkezett meg méltóságáról. Brown atyának néhány udvarias szóval kifejtette véleményét a Westminsteri katedrális bizánci építő stílusának felelevenítéséről, aztán egészen természetes tartással kisétált a folyosó végére. Brown és Parkinson magukra maradtak. Egyik sem volt felesleges beszélgetésnek híve. A szolga járt-kelt a szobában, tökröket húzogatott elő, és megint visszatolta őket. Kopott sötét kabátjával és viseletes nadrágjával éles ellentétben állt Oberon csillogó tündérlándzsája, amelyet még mindig a kezében tartott. Valahányszor kihúzott egy másik tükröt, a fantasztikus szoba mindig újabb, Pater Brown kis fekete alakjával telt meg. A szobában egyre több lett az apró Brown atya, melyek bukfencezve vagy fejükre állva angyalmódra lebegtek a levegőben, és neveletlenül mindenkinek hátat fordítottak. Brown atya, mintha egyáltalán nem is vett volna tudomást erről a bűvészkedésről. Figyelmes szemmel követte Parkinsont, amíg az el nem kotródott lehetetlen lándzsájával együtt Bruno távolabbi szobájába. Brown atya aztán olyan elvont elmélkedésbe kezdett, melyet mindig különösen szeretett. A tükörsugarak visszaverődési szögeit számítgatta, meg azt, hogy a tükrök milyen szögben illetnek a falhoz, mikor váratlanul egy elfojtott kiáltást hallott. Felugrott és feszülten hallgatózott. Ugyanabban a pillanatban Seymour berontott a szobába, és halálsápat arccal mondta. Ki az az ember a folyosón? Kiáltotta, és hol a tőröm? Mielőtt Brown atya nehéz talpú cipőiben megfordulhatott volna, Seymour körülrohant a szobában a fegyvert keresve. De még mielőtt azt vagy valami más fegyvert találhatott volna, a folyosó kőkockáin siető léptek hangzottak, és az ajtóban Cutler négyszögletes feje jelent meg. A kezében groteszk módon egy csokor gyöngyvirágot szorongatott. Mi ez? Kiáltozta. Miféle lény az ott a folyosón? Talán ön talált ki ilyen trükköket? Igenis, én találtam ki, sziszegte sápat riválisa, és nagyot lépett feléje. A néhány pillanat alatt, amíg ez lejátszódott, Brown atya kilépett a folyosóra, végignézett rajta, a földön meglátott valamit, és gyorsan oda sietett. Erre a két férfiú hirtelen abba hagyta a veszekedést, és utána iramodtak. Cutler közben kiabálni kezdett. Mi csinál ön? Micsoda ön? Kicsoda ön egyáltalán? Nevem Brown, szólalt meg a pap szomorúan, mi alatt valami fölé hajolt, aztán lassan újra felegyenesedett. Miss Rome küldött értem, és én amilyen gyorsan csak tehettem, eljöttem, de későn érkeztem. A három férfi lenézett, és egyikükben hirtelen kihalt az élet ebben a késő délutáni világosságban. A napsugár végig surrant a folyosón, és mint valami aranyösvény, melynek közepén ott feküdt, csillogó kékezöld ruhájában, felfelé fordított halott arccal Miss Aurora. Ruháját, mintha erőszakkal tépték volna le. Jobb válla mezítelen volt, a seb azonban, amelyből patakzott a vér, a másik oldalon tátongott. A résztőr alig 1-2 méternyire volt tőle, és ott hevert a földön. Dermesztő csend támadt, melyben számolni lehetett volna perceket. Kintről behallatszott egy virágáruslány nevetése a Charing Crossról, s amint valaki dühösen taxiért fütyült a Strand egyik külső utcáján. Akkor a kapitány váratlan mozdulattal, mely épp úgy lehetett szenvedély, mint színészkedés, torkon ragadta Seymourt. Seymour mereven nézett rá, minden ellenállás és félelem nélkül. Szükségtelen, hogy megöljön. Elintézem én azt magam is. A kapitány lassan, tétovázva leengedte kezét. A másik ugyanazzal a fagyos őszintességgel tette hozzá. Ha nem merem majd ezzel a törrel megtenni, ugyanazt elérhetem egy hónapi ivással is. Nekem nem elég az ivás, válaszolt Cutler. Én ezért vért követelek, mielőtt meghalnék. Nem az önét, hanem már azt hiszem, tudom, hogy kiét. S még mielőtt a többiek szándékát észre felfoghatták volna, hirtelen felkapta a tört, nekiugrott a másik ajtónak, mindenestül betörte, és megállt Bruno előtt. Ugyanakkor Parkinson tétovázva kitántorgott az ajtón, és meglátta a folyosón fekvő holttestet. Reszketve lépett melléje, feldult arccal erőtlenül nézett le rá, majd fogvacogva visszament az öltözőbe, és hirtelen leült az egyik dúsan párnázott székbe. Brown atya azonnal odaszaladt hozzá, rá sem hederített Cutlerre és a színészre, akik a tőért viaskodtak, s ütlegeiktől rengett a szoba. Seymour, kinek még maradt némi józan esze, a folyosó végén rendőrért füttyentett. A rendőrök még jókor érkeztek, hogy szétválasszák a két férfiút, akik, mint két majom, dulakodtak egymással. Némi szabályszerű kérdezősködés után Isidor Brunót gyilkosság vádjával, melyet dühös ellenfele hozott fel ellene, letartóztatták. A rendőrökre, akikből általában nem hiányoznak újságírói tulajdonságok, bizonyára nagy hatást gyakorolt, hogy a nagy nemzeti hős saját kezüleg tartóztatott le egy gonosztevőt. Cutler iránt bizonyos ünnepélyes fegyelmet tanúsítottak, és figyelmeztették, hogy könnyű horzsolás van a kezén. Ugyanis éppen, amikor Cutler visszanyomta Brunót a felborított asztalon, és széken keresztül Bruno kicsavarta kezéből a tört, és közvetlenül csuklója alatt harcképtelenítette a kapitányt. A sérülés könnyű volt ugyan, de amíg a foglyot elszállították a szobából, Cutler rendületlenül mosolyogva merezgette szemét a sebre. Ez a legény is, alig ha nem a kannibálok fajtájából való. Kérdezte Cutlertől a rendőr bizalmasan. Cutler nem válaszolt, de a következő pillanatban hevesen ennyit mondott. Foglalkoznunk kell a halálesettel is, s hangja megtört. A két halálesettel, szólalt meg a pap hangja a szoba túlsó sarkából. Ez a szegény ember már halott volt, mire ide értem. Ott állt és nézte a szegény öreg Parkinsont, aki fekete mozdulatlan masszaként ült a díszes székben. Ő is elég ékes szólóan fejezte ki hódolatát a halott asszony iránt. A csendet Cutler törte meg, akin önkéntelenül is valami darabos meghatottság vett erőt. Szeretnék az ő helyében lenni, szólt rekedten. Emlékszem, hogy szemével mindenhová követte őt, bármerre járt, sokkal inkább, mint bárki más. Ő volt az éltető levegője, és nem tudott nélküle tovább élni. Most már halott. Mindnyájan halottak vagyunk, szólalt meg Seymour különös hangon, és lenézett az utcára. Brown atyától az utcasarkon búcsúztak el. Találomra mentegetőzni kezdtek, és elnézést kértek, ha valami gorombasággal megbántották volna. Mindkettejük arca tragikus, de egyúttal titokzatos is volt. A papocska fejében általában úgy száguldoztak a vad gondolatok, mint nyulak a réten. De többnyire túl gyorsan ugrándoztak ahhoz, hogy megfoghassa őket. Most azonban, mint egy fehér nyúl farka, úgy villant föl előtte az a gondolat, hogy bánatuk valódiságában nem kételkedik ugyan, de ártatlanságukban annál inkább. Jobb lesz, ha mindjárt elmegyünk, szólt Seymour tompán. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, hogy segítsünk. Nem tudom, megértik-e, szólt Brown atya csendesen. Ha én viszont úgy fejezném ki magam, hogy önök mindent megtettek, hogy ártsanak. Mindketten összerezzentek, mintha vétkesek lettek volna. Cutler hevesen kérdezte. De kinek ártunk? Saját maguknak, felelt a pap. Nem akarom amúgy is nehéz helyzetüket súlyosbítani. Ha nem tartanám a legelemibb kötelességemnek, hogy önöket figyelmeztessem, önök majdnem mindent megtettek, hogy akasztófára kerüljenek. Ha ezt a színészt esetleg fölmentik a vád alól, egész biztos, hogy engem is kivallatnak majd. És nekem meg kell mondanom, hogy alig, hogy elhangzott a kiáltás, önök mindketten izgatott állapotban rontottak be a szobába, és veszekedni kezdtek egy tör miatt. Amennyire én eskü alatt vallhatom, bármelyikük elkövethette ezt a tettet. Ezzel önmaguknak ártottak, mint ahogy Cutler kapitány is magának ártott, amikor a törrel megsebezte magát. Hogy én megsebeztem magam? Kiáltott fel a kapitány megvetéssel. Én ostoba kis karcolás! Amely azonban vért fakasztott, felelt a pap. Tudjuk, hogy most véres a tör, de sohasem fogjuk tudni, hogy volt-e rajta már azelőtt is vér. Hallgatás következett. Aztán Seymour rendes beszédmodorától eltérően nyomatéka jegyezte meg. De én egy embert láttam a folyosón. Tudom, hogy látott, felelte közömbösen Pater Brown. Cutler kapitány is látott. Ez az, ami nekem olyan valószínűtlennek tűnik. Mielőtt még bármelyikük is felfoghatta volna ennek értelmét, vagy egyáltalán válaszolhatott volna, Brown atya udvariasan elköszönt, és ócska esernyőjét hóna alá csapva elbaktatott. A mai modern napilapokban a legnevezetesebb és legmegbízhatóbb hírek mindig a rendőri rovatban találhatók. Ha igaz az, hogy a 20. században több helyet foglal el egy gyilkosság, mint a politika, az csak azért történik, mert a gyilkosság komolyabb tárgy. De még ez a tény sem indokolná azt a rengeteg feltűnést keltő és terjengős tudósítást, amely a londoni és vidéki sajtóban a Bruno eset, illetve a folyósó titka néven híressé lett, bűnper tárgyalásakor megjelent. Akkora volt az izgalom, hogy a sajtó pár hétig tényleg csak az igazat írta. A vallatásokról és a keresztkérdésekről szóló tudósítások vég nélküliek, de legalább hűek voltak. A fő izgalma természetesen az okozta, hogy közismert személyek állottak az események központjában. Az áldozat népszerű színésznő volt, a vádlott népszerű színész. A vádlottat úgy szólván tetten érte a hazafias időszak legnépszerűbb katonája. Ezek a rendkívüli események a sajtót becsületességre és pontosságra kényszerítették, úgyhogy az ügy további fejleményeire és a fő tárgyalásra vonatkozó adatokat feljegyezhettük a lapok beszámolói szerint. A tárgyaláson Monkhouse bíró elnökölt. Tréfás kedélye miatt sokan gúnyolták, pedig a valóságban a komoly bíráknál is komolyabb volt. A tréfálkozó bírák könnyessége rendszerint a hivatalos ünnepélyességgel szemben érzett türelmetlenségből származik. A komoly bíró legtöbbször frivol, mert alapjában véve telve van híjúsággal. Mint hogy az ügy összes szereplői igen tekintélyes és híres egyéniségek voltak, az ügyvédeket egyformán jól választották meg. A fő vádló, Sir Walter Crowdray, egy nehézkes, de nagy tekintélyű jogász volt, ki angol és megbízható látszatot keltett, és ékes szóló volt akkor is, amikor nem szívesen beszélt valamiről. A vádlottat, Mr. Patrick Butlert, K.C., lábjegyzet, királyi tanácsos, King's Counsel, lábjegyzet vége, védte, akit azok, akik félreismerték az ír jellemet, és azok, akiket nem fogadott kihallgatáson, élesen Flaneur-nek gúnyoltak. Flaneur, lábjegyzet, kószáló, lábjegyzet vége. Az orvosi lelet nem tartalmazott ellentmondásokat. Az az orvos, akit Seymour hívott a helyszínre, egy véleményen volt azzal a kiváló sebésszel, aki később vizsgálta meg a holttestet. Miss Aurorát valami éles szerszámmal, késsel vagy törrel szúrták agyon, de minden esetre olyan szerszámmal, amelynek rövid volt a pengéje. A szúrás éppen a szívét érte, és azonnal meghalt. Mikor az első orvos vizsgálta meg, körülbelül 20 perce lehetett halott. Eszerint legfeljebb 3 perccel azelőtt halhatott meg, hogy Brown atya megtalálta. Ezek után néhány hivatalos detektív szakvéleménye következett. Ezek főképp valami küzdelem bizonyítékát keresték, de egyúttal tagadták is. A gyanút ugyanis az elszakadt ruha szolgáltatta, de ez a föltevés nem egyezett meg a vágás irányával és a végzettségével. Miután ismertették a részleteket, anélkül, hogy sikerült volna azokat megmagyarázni, előhívták az első, fontos tanút. Sir Wilson Seymour úgy vallott, mint ahogy mindig mindent csinált, amibe belefogott. Nem csak jól, hanem tökéletesen, mint hogy ő maga sokkal kiválóbb közéleti ember volt, mint a bíró, alkalma nyílt, hogy szerénységét és a királyi igazságszolgáltatásával szemben tanúsított feltétlen meghajlását megfelelő, finom árnyalatok segítségével kifejezésre juttassa. És bár mindenki úgy tekintett rá, akár a miniszterelnökre, vagy Canterbury érsekre, szereplése nem volt egyéb, mint egy privát úriember egyéni véleménye. Beszéde olyan világosan és üdítően hatott, mint a különféle bizottságokban. Elmondta, hogy Miss Romnál tett látogatása a színházban zajlott, és Cutler kapitánnyal is ott találkozott össze. Rövid időre a vádlott is csatlakozott a társasághoz, aki később visszavonult saját öltözőjébe. Majd egy római katolikus pap érkezett, aki az elhunyt hölgy felől kérdezősködött, és Brownnak nevezte magát. Nem sok idővel ezelőtt Miss Rome kiment a színházból a folyosó bejáratához, hogy Cutler kapitánynak megmutasson egy virágkereskedést, ahonnan, arra kérte, még néhány virágot hozzon neki. A tanú ez alatt a szobában maradt, és pár szót váltott a pappal. Tisztán emlékszik arra, hogy az elhunyt, miután útbaigazítást adott a kapitánynak, nevetve megfordult és leszaladt a folyosó másik vége felé, ahol a vádlott öltözője volt. Barátainak gyors mozdulatai kíváncsivá tették, és ő maga is kisétált a folyosó végére, és a vádlott ajtaja felé nézett. Hogy látott-e valamit a folyosón? Igenis látott. Sir Wilson Seymour a hatás kedvéért egy kis szünetet tartott itt. Ez alatt a tanú maga elé tekintett, és szokott higgadtságának dacára is sápadtabbnak látszott, mint máskor. Az ügyész halkan megértően, de egyúttal hátborzongató hangossággal megkérdezte tőle. Tisztán látta? Sir Wilson Seymour bármennyire meg volt hatva, agya kitűnően működött. Ami a körvonalat illeti, teljesen tisztán láttam, de egyáltalán nem láttam jól a körvonalon belül részleteket. A folyosó olyan hosszú, hogy a közepén bárki is feketének látszik a túloldalról jövő világosságban. A tanú újra lesütötte szemét, aztán hozzátette. Ezt a tényt már előbb is észrevettem, amikor Cutler kapitány belépett. Megint hallgatás következett, és a bíró előrehajolt, és feljegyzett valamit. Nos, szólt Sir Walter türelmesen, milyen körvonal volt az, olyan volt, mint egy meggyilkolt nőjé? Egyáltalán nem, válaszolt Seymour csendesen. Mihez hasonlított? Olyan volt, felelte a tanú, mint egy magas férfié. A tárgyaló teremben mindenki lesütötte szemét. Egyik az ernyője nyelét, a másik a köpenyét, harmadik a cipője orrát bámulta. Mindnyájan azon iparkodtak, hogy tekintetüket távol tartsák a fogolytól, mégis folyton maguk előtt látták a vádlottak padján ülő Bruno hatalmas alakját. Bruno különben is feltűnően magas volt, de most, hogy valamennyi szem elfordult tőle, úgy tűnt, hogy alakja óriássá nőtt. Crowdray visszaült helyére, és ünnepélyes arccal simogatta fekete sejjen palástját és fehér sejmes pofaszakállát. Sir Wilson Seymour néhány más, végső részlet elmondása után éppen elhagyta helyét, amikor az ügyész felugrott és megállította. Még egy pillanatra kérem! Szólt Butler, aki falusias kinézésű ember volt, vörös szemöldökkel és álmatag arc kifejezéssel. Meg tudnám mondani ő lordságának, hogy honnan tudta, hogy az illető férfi volt? A nadrágjáról kétség kívül felelt Seymour, és finom mosoly suhant át az arcán. Mikor a hosszú lábszárak közt napvilágot láttam, mindjárt tudtam, hogy férfi. Butler álmos szeme egy csöndes robbanás gyorsaságával nyílott ki. Hát mégis, ismételte lassan, először mégiscsak nőnek tartotta, nem igaz? Seymour most először kis és zavartnak látszott. Ez nem igen tartozik a tényálláshoz, szólt, de ha őlordsága kívánja, természetesen elmondhatom benyomásaimat. Volt valami azon az alakon, ami nem volt éppen nőies, de férfias sem volt. Valahogyan mások voltak a vonalai, és volt rajta valami, amit hosszú hajnak is lehetett volna nézni akár. Köszönöm, szólt Butler, és hirtelen leült, mintha elérte volna, amit akart. Cutler kapitány kevésbé volt meggyőző és higgadtanú, mint Sir Wilson Seymour, de a bevezető incidens lényegéről ugyanazokat a dolgokat mondta. Elmondta Bruno visszavonulását öltözőjébe, saját küldetését a gyöngyvirágcsokorért, visszatérését a folyosó végére, aztán a folyosón látott dologgal kapcsolatban támadt, Seymour elleni gyanúját és Brunoval való küzdelmét is. De nem sok felvilágosítást tudott nyújtani arra a fekete alakra vonatkozólag, amelyet mind a ketten láttak. Amikor az alak körvonalai iránt érdeklődtek, Seymourra vetett, szembeszökő, gúnyos tekintettel azt felelte, hogy nem műértő. Arra a kérdésre, hogy férfi volt-e inkább az illető vagy nő, a következőt válaszolta. Inkább úgy nézett ki, mint egy állat, és egy csúfolódó pillantást vetett a fogoly felé. Egyébként azonban Cutlerön annyira meglátszott őszinte bánata és felháborodása, hogy Crowdray gyorsan felmentette a már amúgy is tisztázott tények megerősítése alól. A védő szintén röviden végzett keresztkérdéseivel, bár szokása szerint, még ha kurtán végzett is, sok időt vett igénybe. Nos, ön elég különös kifejezést használt, szólt álmosan nézve Cutlerre. Mit ért az alatt, hogy úgy nézett ki, mintha állat volna, és nem férfi vagy nő? Cutler komolyan izgatottnak látszott. Talán nem kell elmondanom, nem kellett volna szóba hoznom, szólt. De mindenkor a bestiának hatalmas, púpos válla volt, egy csimpáznak szőre volt rajta, mint a disznó, olyan volt a feje. Butler hirtelen félbeszakította türelmetlenül és izgatottan. Közbeszólt. Ne törődjön azzal, hogy haja volt-e. Nos, olyan volt, mint egy nőjé? Egy nőjé? Szó sincs róla, kiáltotta. Az előző tanú pedig azt mondta, kommentálta az ügyész lelkiismeretlen gyorsasággal, hogy olyan volt, és olyan kígyószerű és félig nőies körvonalai voltak annak az alaknak, ami erre az előbb olyan ékes szóló célzást tett. Voltak-e nőies vonalai az illetőnek? Ha jól értettem, az előbb azt mondta, hogy inkább nehézkes és szögletes volt. Meg lehet, hogy előrehajolt, szólt Cutler rekedten halk hangon. De az is lehet, hogy nem. Vágott közbe hirtelen Butler, és másodszor is, épp olyan gyorsan, mint az imént, leült. Sir Walter Crowdray által előszólított harmadik tanú a kis katolikus pap volt. A többiekhez hasonlítva olyan kicsi volt, hogy a feje alig látszott ki a farács mögül. Mintha csak egy gyermeket vizsgáztattak volna. A szerencsétlenségére azonban Sir Walter fejébe vette, leginkább talán családjának vallási előítéletei miatt, hogy Brown atya a vádlott pártján áll, mint hogy a fogoly gonosz, idegen, és javarészben néger eredetű volt. Ezért mindannyiszor élesen közbevágott, valahányszor a büszke egyházfejedelem Valamit meg akart magyarázni. Utasította, hogy csak igennel vagy nemmel feleljen, csupán a puszta tényeket mondja el, minden jezsuitáskodás nélkül. Mikor Brown atya szokott együgyű modorában el akarta mondani, hogy kinek tartja a folyosóbeli embert, az ügyész kijelentette, hogy nem kellenek neki az ő elméletei. A folyosón egy fekete alakot láttak. Ön is azt mondja, hogy látta ezt az alakot? Nos, hát milyen volt? Brown atya úgy hunyorgott, mintha megfették volna, de régóta ismerte már az engedelmesség szó szerinti értelmezését. Az alak, szólt, alacsony és tömzsi volt. Két hegyes fekete kiálló valamit csavarodott felfelé hajának mindkét oldalánál, akárcsak ha szarvak lettek volna. Az bizonyára maga az ördög volt. Kiáltott föl Crowdray újjongó derültséggel, és újra leült. Persze, hogy az ördög volt, aki eljött, hogy felfalja a protestánsokat. Nem, válaszolta a pap nyugodtan, tudom, ki volt. Az összes jelenlévők, felcsigázva izgalmukban, valami képtelen szörnyűségre készültek elő. Megfeledkeztek a vádlottak padján ülő alakról, és csak a folyosóbeli alakra gondoltak. De az a folyosóbeli alak, melyet mind a három tiszteletre méltó ember látott és leírt, váltakozó agyrém volt. Az egyik nőnek mondta, a másik állatnak, a harmadik meg ördögnek. A bíró Brown atyára nézett nyugodt és fürkésző tekintettel. Ön csak ugyan rendkívüli tanú, de van önben valami, ami arra késztet, hogy elhiggyem, amit mond. Nos hát, ki volt az a férfi, akit a folyosón látott? Én voltam, szólt Brown atya. A beállott különös csendben Butler Casey felugrott, és nyugodtan megszólalt. Lordságod megengedi, hogy keresztkérdéseket tegyek fel, majd egymás után látszólag összefüggés nélküli kérdés halmaz zúdított Brownra. Ön hallott arról a törről, s tudja-e, hogy a szakértők véleménye szerint a gyilkosságot rövid pengével követték el? Rövid pengével, bólintott Brown atya, de igen hosszú nyele volt annak a rövid pengének. Még mielőtt a hallgatóság letehetett volna arról, hogy a pap saját magát látta a folyosón, amin gyilkolt egy hosszú nyelű rövid törrel, ami még valahogy sokkal borzalmasabb volt, Brown atya sietett a magyarázattal. Úgy értem, hogy nem csak törnek lehet rövid pengéje, hanem lándzsának is. És egy lándzsa is épp úgy megáll a célban, mint egy tör. Még ha oly álfegyver is az, amilyet színházi elődösökön használnak. Mint amilyen színházi lándzsa volt az, amelyel a szegény öreg Parkinson megölte a feleségét éppen akkor, amikor az értem küldött, hogy rendezem családi perpatvarukat. Sajnos azonban, Isten bocsássa meg, későn érkeztem. De az a szegény ember bűnbánóan halt meg. Belehalt bűnbánatába. Nem bírta elviselni azt, amit elkövetett. Az egész hallgatóságnak az volt a benyomása, hogy a kis pap, aki egyfolytában hadart, a szószoros értelmében megbolondult. De a bíró még mindig érdeklődéssel nézett rá, és az ügyész higgadtan folytatta kérdéseivel. Ha Parkinson azzal a színházi lándzsával ölte meg, kérdezte Butler, akkor 4 yardnyi távolságból kellett, hogy beledöfje. Mivel magyarázza meg, hogy a küzdelem jelei láthatók, a váról letépett ruha? Úgy beszélt az egyszerű tanúval, mint egy szakértővel, de ezt senki nem vette észre. A szegény hölgy ruhája azért szakadt el, mert megakadt a faburkolat táblájában, amely mögötte csukódott be. Próbálta magát kiszabadítani, de éppen, amint ezzel bíbelődött, Parkinson kijött a vádlott szobájából, és neki hajította a lándzsát. Faburkolat? Ismételte az ügyész csodálkozó hangon. A másik oldalán tükör volt ennek a faburkolatnak, magyarázza Brown atya. Mikor az öltözőben voltam, észrevettem, hogy némelyik tükröt valószínűleg ki lehet tolni a folyosóra. Ismét hosszú, természetellenes csend uralkodott, és ezúttal a bíró szólalt meg. Tehát tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy mikor kinézett a folyosóra, az az ember, akit látott, az ön tükörképe volt? Igenis, my lord. És ezt próbáltam megmagyarázni, szólt Brown. De engem az alakra vonatkozólag kérdeztek, és a kalapjainknak olyan szögletei vannak, amelyekhez szarvak hasonlítanak, és így hát... A bíró előrehajolt... Öreg szemei még tisztában fénylettek, és lassan hangsúlyozottan szólalt meg. Igazán azt akarja mondani, hogy amikor Sir Wilson Seymour azt a vad, minek hiákot látta női hajjal, hajlott vonalakkal és férfinadrágban, A Sir Wilson Seymour volt? Igenis, Lord, szólt Brown atya. És azt is állítja, hogy amikor Cutler kapitány azt a csimpánzot látta púpos vállal és vaddisznó sörtével, egyszerűen saját magát látta. Igenis, Lord. A bíró olyan élvezettel dőlt hátra székében, melyben nehéz volt megkülönböztetni a cinizmust a csodálattól. És azt is meg tudja nekünk mondani, hogy hogyan lehetséges, hogy ön megismerte saját alakját a tükörben, amikor két ilyen előkerő ember nem ismert saját magára. Brown atya még kínosabban hunyorgott, mint az előtt. My Lord, ezt én igazán nem tudom, dadogta. Ez talán csak azért történt, mert én nem nézek öngyakran tükörbe.